Azt hiszem, hogy megtartottuk a színházi 6 percet, ami 7 szokott lenni, úgyhogy bele is vágnék az előadásomba. Ide jönnek? Gyöngyösi Zoltán vagyok, és nagyon régóta arra vágytam, hogy egy olyan előadást, vagy egy olyan kurzust tartsak, ami egy kicsit minden léten túl van, értem az egyetemi létet, tehát mindenki, amit tanult, azt tudja értelmezni, megfelelő információt a maga fakjába tudja tenni. Meg szeretném kérdezni, hányan vannak itt a kar képzőművész részéről? Elég sokan, nagyon jó. Kértem, hogy hozzanak papírt és ceruzát, ez megtörtént? Nem, majd nézzük. A következő lenne, én úgy gondolom, hogy analógiákat lehet találni a megfelelő dolgokról, amikről fogok beszélni. Az előadásomnak a témája az interpretáció. Tulajdonképpen nehéz dolgom van, mert nagyon beleszeretnék vágni a közepébe, mert általában az előadásoknak az szokott a baja lenni, hogy nagyon körülményesen kezdődik el, és mire érdekes lenne, addigra jön a következő előadó. Mit is gondoltam itt? Arra gondoltam, hogy körbejárnánk az interpretációt, egy-két problémát megmutatnék a képzőművészetben, zenében, és tulajdonképpen kiderül, hogy mindig ugyanarról van szó. Ez a probléma az a probléma, ami tulajdonképpen nem probléma. Interpretáció a szó egyszerű értelmében értelmezést jelent. Értelmezem a művet, a darabot, értelmezem azt az a művészeti alkotást, ami művészeti alkotás természetes lényegénél fogva mindig szellemi alkotásnak kell, hogy megjelenjen. Tehát egy akármilyen egyszerű leképezés is, egy kép, vagy egy festmény, vagy bármiféle szoborszerűség is, ha nem egy szellemi tevékenységnek, teljesítménynek a szülöttje, akkor valószínű, hogy tévedésről van szó. Itt van az a nagy félreértés, hogy egy absztrakt képnél is azt mondja az illető látogató, hogy ja, hát ilyet én is tudtam volna. De aztán, ha elkezdene belegolyózni, már szellemileg, akkor kiderül, hogy mégse tudna olyat létrehozni. Tehát az első, amiről beszélnék, hogyha azt mondom, hogy a zenében a hang, az egy nagyon fontos pillanat, tulajdonképpen képzőművészetben mondhatom azt, hogy a vonal. És teljes adekvált megfelelések vannak, hisz egy vonalnak van hossza, egy hangnak van hossza. Soha nem mondanék rövidséget, egy hangnak nincs rövidsége, mert tulajdonképpen a rövid hangnak is van hossza, csak a rövid hangnak a hossza rövid, de akkor is hosszáról van szó. Tehát például ezért gondolom, hogy egy nagyon rövid hangnak is van egyfajta teste, egyfajta tartalma, nem pontszerű. Nagyon rövid hang, hamar lezajlik, de attól az annak még hossza van. A másik jellemzője a vonalnak is, meg a hangnak is, tulajdonképpen, hogy vastagsága van. Milyen vastag az a hang. Vagy vékonyra játszom, vagy vastagra. Van mélysége, illetve a mélységet én azt mondom, hogy van súlya. Van természetes minden vonalnak színe. Ha hangban, hát ott adódik a hangszín, ami hát egy akusztikus probléma tud lenni. Egy vonalnak van sebessége. Milyen sebesen írok például? Hát erre épült tulajdonképpen az egész grafológia tudománya, a sebességek és a formanívó. Természetes egy hangnak is, meg egy vonalnak is van iránya. Mert mifelé irányul, mifelé törekszik. És nem utolsó sorban azt mondom, hogy a vonalak és a hangok is egyfajta viszonyba rendeződhetnek. Ezek a viszonyok lehetnek ellentétesek, lehetnek kölcsönösek, ha ellentétes, akkor akár egymást kiolthatják, vagy meg is erősíthetik, tehát a különbözőségük révén. Kiegészítők lehetnek, ami feltételezhet egy mellés alárendelő viszonyt is. Hát az egész zenetörténet erről szól, a megfelelő szólamoknak az alá vagy mellé rendelése. És mindez valószínű, hogy egy kohéziót ad a vonalaimnak, és kohéziót ad a hangjaimnak. Valamilyenféle viszonyban van. Na most erre mutatnék rögtön egy nagyon egyszerű példát. Nagyon függő attól, hogy milyen korban éltünk. Mi volt például a hangrendszer? Ha azt mondom, hogy közben leveszem az akkom, mert fuvolázik, és ez a műhang, ez nem... Bocsánat. Tehát ha azt mondom, hogy van például egy morskálán, ennek három nagyon fontos szegmense biztos, hogy van a sok neve, hogy van egy tonikám, egy alapom, ami tulajdonképpen egy rúgó. Ugyanarról az a képzőművészetben is, hogy azt hiszem, hogy mindenféle művészi tevékenységnél az előadó, most hívjuk előadó, egyfajta egyensúly van a és amikor egy kreáció jön létre, tehát egy áldott pillanatra kerül, amikor a szellemi teljesítménye lévő jön a mű, valószínűleg ez a fajta egyensúly felbőr. Ekkor lehet látni, hogy a bandók teljesen, ugye, teljesen becsavarodik adott esetben, nem találja a helyét, felgyorsulnak a dolgok, egész más léptékbe kezd élni, és ez az egyensúly valószínűleg addig tartható fent, amíg ez a műalkotás fókusz meg nem szület. Most a tonika egy hasonló, az első fok, az egy jó fokon, egy funkcionális zenébe, támogatva egy tonika, egy de ha csak állandó nyugvó pont lenne, akkor hol az izgalom? Tehát ha mindig nyugodt vagyok, akkor mikor vagyok nyugodt szoktuk mondani. Tehát rögtön kell találni egy másik pillanatot. Ez a szubdominás, ez a negyedik fok, ami... ami már egy kicsit átmenet a dominancia irányába, rendkívül és a korokkal. És akkor nagyon egyszerűen, domináns egy megvelást kell keresni. Ez ugyanolyan képzőművészetben a színekre bőven megfogó. Vagy egy alap, vagy egy valamiféle tárgyalvezése, ami egyszerűen oda szervezi a tekintetemet. Ez egy domináns. De most innen el lehet ódázni a tonikával visszamenetel, de azért mindig benne van a vágy, a kívülent tartásból az egyensúlynak kerülését. Tehát zenei szakmában van álzárva elő, úgy csinálni, mintha lezárna, de mindenki tudja, hogy ez volt az. Ismételten vágyom van arra, hogy kikerüljön, visszakerüljön a dolgokat. Most erre kb. 160 millió példa van, erre a funkcionális zenére tulajdonképpen a késő reneszánsz után. Még a 20. század is, funkciózott, egyszerűen a funkció alatt azt jelenti, hogy hangnem. Ez tulajdonképpen a kézművészetben ugyanaz, hogy a színeinkosság, tehát hogy mit kellene, hova, ha ezt kellene, ezt a két festéket, akkor az egy basztor. Na most, egy ilyen mutatók, egy egyszerű példában, a tele van így olyan meg, hogy... Tonika, szubdominás. Tonika, szubdominás.
tulajdonképpen négy igazán jó, megismerhető alapművelő. Az egyik és legfontosabb a művészeti, magának az opusznak az alapjáció. Tehát, hogy azt mondom, hogy van egy kép, aminek van egy fajta befejezettsége, van egy rálátásom, akár értem a történetet, ha nem értem a történetet, akkor az abszolút a képesség, hogy már mégis csak érdemű valami teljes egész készült, és annak, ha végignézem a szemmeseit, látom a stációjét, tehát egyszer értem, hogy egy kép hogy van. Ugye Leonardo idejében a középpont volt nagyon fontos pillanat, mint szimmetria, de a szimmetria ellenére rögtön bejött az aranyjelzés, mint mértani adó, illetve hát a természeti törvények szerint rengeteg minden az aranyjelzés szempontból. Millió ilyen zenedarab is, zenemű van, amiben látható az aranyjelzés számára. Tehát az első az artikuláció, hogy ránézek egy képre, és értem, végigvezeti a szememet, látom a történéseket, látom a tervezetet, valamit, hogy a történés alatt persze nem történés értek egyértelműen alatt, tehát nem egy bibliai tárgyú festmény, amivel értem, hogy miről van szó, kifejezetten csak, hanem nem értem a tanulását, értem az artikulációt. A másik nagyon fontos eleme szintén a képzőművészeti részek is, a megfelelő opusznak a ritmusnak, a ritmusának a beleegyezése. Valószínű, egy háttér nem fog annyira működni, mint az előre hozott főszereplők esetleg, vagy az a tárgy, a non-figuratív, valószínűleg ott valahogy el lesz helyen, hogy a szemünk rájön, valószínűleg a ritmusa valahogy oda fog koncentrálni. A zenében még csak nem kell ebből beszélni. De a ritmus alatt értek egyfajta tempót is. Na most tempó alatt megint csak ezt lehet látni, hogy vannak szerzők, akik hihetetlen gyorsan dolgoznak, és előbbé meg tudom, hogy Vivaldi versenyű gyors tételét mutat a szólalásról. Hát ez valószínűleg a képzőművészetben is van, hogy ugye tudjuk Picasso-ról, hogy új kuszkítsát lehet, rengeteg dolgot, hogy nem lehetett el a papírról a szerzőnek egy mondás. Vagy hát tudjuk a régi kínai rajzolókat, hogy egy zenpérvel elmondva, hogy elmegy valaki a mesterhez, hogy ha rajzolnál nekem egy kakast. És azt mondja, jó, gyere vissza egy kép, és akkor viszelem egy hét múlva, és akkor az óvert berajzol egy kakast, 20 másodperc alatt, és akkor valami irgalmatlan magának érzi a kakast. És akkor megkérdezi a mestert, beindelő, de hát 20 másodpercet megkérdezett a mérőben. Barátom, te nem a képet fizettem még, hanem azt a tudást, hogy én ennek azt 500-szor le kellett rajzolnom, hogy te mérő részén ezt 20 másodpercet. Tehát magyarán megint arról van szó, hogy egy szellemi kapacitást kellett kiváltani, és nem éppen azt, ami tárgyalatlan rajzba realizál. A harmadik nagyon fontos dolog az opusznak a dinamikája. Az opusz dinamikája alatt értek egyfajta a színstárát, a színek egymáshoz való viszonyát, amit mint elmondtam, vagy összesülítő, vagy lökik egymástól, tehát taszítják egymástól, és hát ennek hihetetlen sok áldozata van, attól függően, hogy nincs a kifejezés, hogy vágyva az illetőre. És a negyediket gondolom, ami nagyon fontos, a perfekciója mindezeknek, tehát, hogy ezekben az eszközökben egyszerűen az alkotó nem hibázhat, mert ha hibázik, akkor valahogy azt érezzük, hogy van mégsem az egészséges. Vagy végig a színhatásban, vagy a ritmusban, vagy a perspektívában, mint ahogy ugyanarról van a szó, ha azt mondom, a kreativitás is ebből a szóból, tehát létrehozás szóból származik, és a rekreáció, ami meg a létrehozott opus iberte. De azért ez nem egy olyan egyszerű dolog. Beszélgettem zeneszerzőkkel, többek között Kurtán Győrgyel, és ő azt mondta, hogy az előadó művésznek a nagy tévedése, hogyha azt hiszik, hogy az ő munkája más lenne, mint aki létrehozott. Tehát lényegileg a kettő valamint kell, hogy találkozom, tehát amikor megírjuk egy zeneszerzőkhoz, valószínű, hogy az előadás irányába. Illetve az előadó meg az előadás miatt muszáj, hogy megismerje azokat a formai tartalmi elemeket, amik a darabban kódolva van. Most ezek a kódok megfejthetők, láthatóak, és ezek a kétszerűhető igazságok. Tulajdonképpen azt mondom, hogy kreativitás, újrateremtése, interpretálása darabban, ennek a befogadásnak határában. Szóval nem tudom, én mindig szoktam lenni a nagy képtárba, amikor feljutok Madridba, Zwingerbe, Bécsbe, Münchenbe, hogy hihetetlen volt, nagyon bőrbölcsőjel járnak a múzeum látogató, egyik a másik. Most ha belegondolunk, hogy mit tudok én, egy festőművész 8 hónapig dolgozott a képen, vajon az a közönséges szemlélő, aki megnézi a képet, megnézi, hogy mit válik tovább, vajon mit a tetszik jelzőből az okozott művekből. És érdekes módon, még a kortárs festészetben is ez van, hogy szívesebben megy a látogató, akár egy képzőművészeti kortárs kiállítás megnézésére, megnézésére, mint elmegy egy kortárs zenei koncert. És hát sokféle választ lehet adni, de én azt hiszem, hogy, minden pillanatban itt a felületesség és a felszínesség van meg. Na most ugye, ahogy létrehozónak egy szellemi erőfeszítés kapacitást kell, hogy kifejtse, tehát egy szellemi tevékenység szándékkal csinálják a képét, fókuszát zenművét, én azt hiszem, hogy egy hasonló szellemi kapacitás kell a befogadóknak is. De nem biztos, hogy egy iskolázottságot is. Tehát azt mondják, hogy sok esetben a kortárs zenét nem szeretjük, mert nem értjük, és mivel nem értjük, ezért nem ezért inkább most hallgatok. Most rendszerűen azt szokott lenni koncerteken, hogy sok ilyen koncert van, hogy két-háromszor elhangzik ugyanaz a darab egy koncerten, és a harmadiknál már talál tapasztalókat, talál irányvonalakat, hall szándékokat, és elkezd a darab érni az a befogadónak a figyelmi agyával, és kiderül, hogy közelíti a sötétet. Na most ilyen analízis eszközök, de hogy megnézzük, hogy miről is van szó, nagyon fontos, például van egyben előadóművészetben is hihetetlen fontos a reference. Tehát, hogy valahol ugyanarról a konvenciót, ugyanarról kell szólni a beszédek, a munkának, mint a beszél. Tehát nem hiszem, hogyha ilyen alattal beszélek végig, vagy ilyen színekkel festek, nem hiszem, hogy valami hihetetlen dolgozás muszáj látni. Színészeknél ez szimpani gondolatban napi képesség, ugyanaz. Nagyon fontos a tartalomellemzés. A tartalomellemzés az a fajta, ami a szavak mögött. Tehát azt jelenti, hogy elmondok mondatot, valaki vagy én a újságban mondatot, öt mondatot, És mindenki érti, a régebbi rendszerben jobban lehetett ezt tudni, hogy leírták azt az öt mondatot, és mindenki tudta, hogy kódolatban egész más jelentést is. Na most hát a képződészetben millió ilyen kód van, amit egyszerűen a kívülálló csak a szép érzékével tudja megfejteni, de igenis komoly vonzatai vannak. Gondolom, hogy a félkény, de azért sok igazságot tartom, hogy már nincs itt könyve, ami hát persze egy kívül, de ennek ellenére azért csak egy szalaminációs, csak ott vannak a bibliai történések, és a bibliai történéseknek a megjelentése, annak a köztárnak. Nagyon fontos része tulajdonképpen ennek az analízis eszközöknek a grafológia. Tehát például egy vonalat mérni gyorsan, milyen vastagságban, hol emelik fel, mondjuk egy részkarcnak, hol emelik fel ezt a dolgot, hol szakad meg. Én most figyeltem meg a részkarcokat, egészen kérdezni, délután tudtam megkérdezni. Tehát, hogy maga a technikát csak gyűlöltem, kiállítása a Szép Művészet Múzeumban, de hogy maga, hogy ez hogy gondolja. Tehát egyszerűen egy kis pillanatot nézem ebbe, és nem győzel be, de mindig találkozik. Tehát minden a helyében. És ugyanez a gyűjtőszakban is. Na most itt a grafológia nagyon sokat tud megint csak segíteni, mert látszik a sebesség, vastagság, gyorsaság, egy szellemi tevékenység sebesség. Hogy nagyon-nagyon körülményes példa egy kompozíció, vagy rögtön ott van, és nagy bűzében Schubert mondja lehetett meg tud látni, hogy gyorsan írta, hihetetlen gyorsan megnyit a formáció és a sebessége a kortálással, de a következő pillanatban van a más gondol, satírozza, de így, hogy csak satírozza, mert az jut az eszébe, Isten csak legyen időben. Mert odébb van három tételek. Nagyon sokat segítünk a pszichológiát. Nem véletlen, hogy művészet pszichológia van. Nem az az értelemben gondolom, hogy tanítanak, hanem egyszerűen én úgy gondolom, hogy egyfajta művészi empátia, amit látunk. Például előadó művésznél azt gondolom, hogy nem tetszik, ahogy játsza azt a darabot. Jó, rendben van, de addig már nem jut el, hogy esetleg empátikusan megnézem, hogy vajon miért játsza úgy ezt a darabot, ahogy hallod, és én nem szeretem. Mert tulajdonképpen ezt is végigörültem, hogy empátikusan, hát igen, az a dolga, itt van fő. És ebben a pillanatban hihetetlen tapasztalatokra teszek szert, ha meg rögtön eltolom magatom, hát ez most nem teszek, rögtön kivégyem azt, hogy valami az megismerésemet és a vadász szellemet. Na most visszatérve ilyen formán a vonal, hívjuk vonalnak, de hát lehet ez mondjuk passzis, vagy bármi. Szóval nem szeretném kimutatni, egyáltalán fogok szinten nem adni. Három nagyon fontos általános összetevőjét gondolnám. Az egyik a súly. A súly. A súly tulajdonképpen feltételező arányban szól. Tehát az arányban a súly. A zenében, hát az ütemek, a frázisok, a félperiódus, a periódus, minden tanulódás a súlyviszonyítási rendeződik. A második nagyon fontos paraméternek a mennyiség. Ugyanúgy megfelelősben részt vesz. Na most itt nem a hangok mennyiségű gondolom elsősorban, tehát nem hiszem, hogyha azt mondom, hogy édes fiam, ha még 120-ban többet írt állóan tanulva, akkor valószínűleg egy jó szerintem. Hanem arra gondolom, hogy harmóniai, funkciós, például harmóniai, funkciós, partikulációs történetek, És a harmadik összetevő, amit már utaltam, az még a sebessége. Ez tulajdonképpen a történésének a sebessége. Tehát itt ahol nem programzenére gondolok a történéseknél, nem is programfestményekre vagy programszabadokra gondolok, hanem maga tulajdonképpen a forma kivívja, azt az előadási kényszer, előadásmód kényszer a szerzőről, amire az hivatott. Na most, amikor az alkotó az anyagát egyensúlyt magam, és nem együtt dolgozik, akkor érezzük, hogy valami nagy különbözik a részesen. Akkor születik valami hihetetlen verseny, szobor. Na most, hogy ebből mi hogy tudunk profitálni. Tehát azt hiszem, talán egy képet is a legtöbb életesebben akkor tudok megismerni, ha oda megy a létban, járjátok is, állványban, és mi adomány levásolni ezt a bizonyos afejlődőt. Mert valószínű, rögtön ledobja magát, ha csak egy szolgáltatás. Látom, hogy milyen színeket kellett látom, hogy mindent látok, de mégis, ha úgy festem meg az eredeti opuszhoz képest, a másolat nem fogja ezt adni. Tulajdonképpen rengeteg ilyen vizsgálat van. Egy például mondja el, Bachnak van egy álló fugola a Continuum szonátára, mert az első tétele megvolt annak ideje, közepre a darabba eltűnt. És egyszerűen millió rekonstrukció volt, mondjuk a leghibásabb az, hogy nem játszák, azt mondják, hogy a Bach megfejezte. Most a Bach megfejezte csak eltűnt. Egyszerűen hiányzik, még azt is mondják, hogy a Bach. És az egész van az őrület, hogy néztem 5-6 rekonstrukciót, tehát próbálták a betótól kipótolni azt, hogy hiányzik a darabot, mint a régészek. Na most, a következő dolog, amit mutatnék, ami engem nagyon megrázott annak idején, egy festmény, sokan ismerik, biztos ismerik őt, René Magritte-nak egy kép a pipát, ki ismerik a pipát. Na, nagyon jó. Na, a következő a kép, akkor ezt jövő mutatom. egy lánynak formája van, és a formát ez a zenei anyag határozta meg, amelyik készült. Az anyag különbözősége szabja még a forma különbözőségét. Márványnál nem úgy dolgozunk, mint ő. Azt írja többet, tovább jött. Az oktette nem érzelem kell tűnni, hanem önmagukban kielégítő objektív elemeket épülő zenekedet és kompromisszum. Hát egyszer formájával magyar az előadók nincs a dolga, hogy a 90-es vagy és önként nevelés és agyvonát nem kell. Nem kell a darabot nézni. De tulajdonképpen akkor is hogy ez elhez. Na most azt gondolnánk, hogy a Stravinsky egy ilyen érzelemkeres hidegre előadó művész volt, elekezik az érzelmek valahol a formát keresik. Azt írja, hogy akárcsak valamennyi művekben teljes erővel arra törekedtem, önmagunkban érzelemkerülő eszközökkel teremtsek zenei kompozíciót. Ezek az érzelemkerülő eszközök a mozgások és hangtömegek eredeti játékának megvalósítását a tárgyalat a mozgásoknak és a hangtömegeknek ez az egy szövetek működésbe hozó játékra a mű hajtóeleme. Ez határozza meg a forma, hajtóerő. Az ilyen alapra épült mű nem engedheti meg az interpretáció hosszának beszületését, előadásának, mint amit az előbb hangulzenet rajzolgattunk, annak kockázata nélkül, hogy tökéletesen jelentkezik a szöveg. A mű interpretálása, képmásának realizálása, amit pedig én kívánok, az magának a műnek, nem pedig a képmásának a realizálása. Csak egy példát, rengeteg előadó hagyományban hallgatók is miért megtanulni darabot, beszélni a célhoz az tehát egyszerűen nem magából az opuszból indul ki, mert ugye valamiről gondolkodni, meg végigmondolni, meg megfejtezni, mint választani, mint a készen van. A mű interpretálása tehát ezek szerint képmásának realizálása. Tehát nagyon nehéz 12.460 képületői szintén után egy újabban előállni a lesz piacon, mert érzik. És én szerintem ezt is meg kell fordítani, olyan embernek kell, olyan jelentős előadóinak és eménynek kell, hogy legyen, és olyan előadóinak, aki azt mondja, hogy igen, egyébként ezt felületek voltak, mert én ehhez a darabhoz tudok valami újat. Na most az új nem belőle fakad, hanem egy újabb kódokból esett ki, tulajdonképpen a kódokból és azt mondja. Tény, hogy idővel minden zene megszenvedi az előadást. Tehát mindig egy kicsit torzul, és aztán a édesedre sem ismeri fel a következőt. Amit pedig kívánok, az magának, a műnek, nem pedig a képmásának a előadás. De egyetek ilyen előadó is van, hogy 5 éve játszott egy darabot, és ha újra játszanak el, akkor nem azt mondja, hogy van, hogyha kezdem el újra megfejteni, megtanulni, hanem ők azok ezt gondolkodik, hogy 5 éve hogy is csinálnak, hogy is csinálnak akkor is. És amikor egy eszébe jutott, 5 éve mit csinálnak, akkor megnyugszik, hogy már nem van, hogy kell. Ez a tény nem volna baj, ha a torzulás, tehát ez az előadói mozgás, nem volna ellen a mű az olyan mű, amely az árnyalatok képzelőjelték alapján szellemére születik, hamarosan eltorzul, a legkülönbözőbb irányokban hamarosan formátlanul torzul, jövőnőre alapítus, előadói interpretátor előadása. Tehát szokták mondani,
Nagyon kielégítette a fúvalást, ugye, hogy a cím
címében ültetni Jézus. És akkor kitalálta azt, hogy hát jó, akkor legyen Jézus. A címe. Na most innentől egy legendárium van a dologban. Értem a dolgokat, egy nyilván darabot mutattak meg, és oda kértek a Jézusnak. Ilyen pár szerű zenét, és azt eszik, hogy hát ott van meg a futó darabom, aminek a Sirinx nevet adta a futóiskolát játszani. Igen, ám, de azt a esetben elég azt mondták, hogy hát ha van a Sirinx, akkor meg kell nézni, hogy a Sirinx történik. És akkor elővették a Longos Daphnis és Chloe című gyönyörű mesét, és így gyönyörűre le van írva a Sirinx történet. Ez gyorsan. Nem voltál a Sirinx, amin a pásztorosi az előtt, hanem szépséges volt. Csengő hangot. Kecskéket őzött, nymfákkal kegyet őzött, és valót, mint manapság. Ahogy megjelentetett, vigadozott és tagadott, ám számolódott, és kérdezett el is így csinál. Fogalkozott, hogy minden kecskét kiféket elvigadozott. De azt kinevette szerveskedését, és azt felelte, nem kellett az ön szerető, aki nem van egészen, sem van egészen. Üldözni kezdett pár, hogy erőszakra tegyen a szülinc, meg futó pár elől, és az erőszak elől, menetülve, kimerülve a nád között ülnek, és a mocsárban, pár karabjában, hanem a tárgyasom látta, a lány megtalálta, ráeszmél, mi lehetett, és kieszelte ezt a hangszerűt. Egyenlőtlen pozitív átszállatot illesztett egymáshoz, ahogyan az őszerelő sem tudott. És így a szülinc az egykori szívben a dalodó pásztorsi. Most az egész dal az őrület, hogy sok esetben ilyen történés lesz a a darabhoz, tulajdonképpen a Stravinsky továbbolvasta, azt mondja. Tehát azt mondja, a zenei kompozíció egyetlen érzelemkel tud alakítani, a formához kerülni. A kivitelezőben az előadóimus feladata, hogy megértse, vagy inkább megérezze ezeknek az érzéseket, ennek a formának megfelelően, amelynek vérmérsékletének megfelelően kivitelező, nem is előadó. Többé-kevésbé pusztán az egy formát teremtő érzéseket adja vissza. Ezek pedig létrehozzák a formát. Tehát a kivitelező egyébként mondható a forma lesz. Ez a fajta zene semmi másra nem válik, mint hogy önmagában kielégítő általában a zenét csak zenei problémák megoldására tartja. Semmi más, sem az irányi, sem a képi ellen nem lehet igazán érdekes a zene. A lényeg a zenei jelenetje. Ez nekem szóval 5 percen van. Tehát lehet iniciálni a dolgozást, és hogy a harmóniákkal lehet, a szívével, de azt mondom, hogy tulajdonképpen egy ilyen monet is sokkal de ha tovább gondoljuk, hogy önmagás, na most, a baj az, hogy keverhetünk erről tudni. Köszönöm szépen.